Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó brüsszeli Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást, tette hozzá Szijjártó Péter. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem a rezsicsökkentés, mutatott rá. Az okokat is taglalta. Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, mint hogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől milyen energiahordozókat vásárol. Emellett az uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Rendkívül ülést tartott az országgyűlés a rendkívüli hidegről az ellenzék kezdeményezésére. A tanácskozás a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, ezért csak a napi rendelőtti felszólalásokra került sor. A megyei jogú városok a versenyképes járások programba szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg egy részét visszakapják, közölte a területfejlesztési és közigazgatási miniszter, miután megállapodást írt alá velük. Navracsics Tibor kifejtette, abban egyeztek meg, hogy amennyiben felesleg marad a befizetésekből, azaz túlfizetik a városok a programhoz szükséges összeget, akkor azt is visszakapják majd. A jegybank egy évvel 2027. december végéig meghosszabbította, illetve bővítette a hitelintézeteknek nyújtott zöld tőke követelménykedvezmény programjait, közölte a Magyar Nemzeti Bank az MT-vel. Mindez kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó fenntartható pénzügyi termékek körét, csökkentheti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, részletezték. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a családokért felelős államtitkár a TV2-ben. Kon Zsófia elmondta, még tavaly írták ki ezt, most az 1 milliárd 300 millió forintos keretből maradt 337 millióra lehet benyújtani az igényeket a négy legkevésbé fejlett régióból. A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az SZIA bevalláshoz, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely idén is 5,5 millió embernek készíti el a tervezetet, ezek pedig március 15-től lesznek elérhetők. A magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg a munkáltató igazolásokat, amiket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni. Havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben a bankautomatákból mostantól, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az eddigi 150 ezer forintos limit tehát a duplájára emelkedett, és az összeg akár két részletben is felvehető minden hónapban. A kedvezmény bármely bankautomatájából igénybe vehető. Az éttermek havi árbevételük akár 20%-át is felszolgálási díjnak minősíthetik. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete megjelent a Magyar Közlönyben. Ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie különtételként a vendégek számláján. A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé, ismertette a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Inforádióban. Az inverter csere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát, tudatta kis Ernő a most indult pályázattal kapcsolatban. Bár az előző 24 órában okoztak újabb károkat az orosz támadások ukrán energetikai létesítményekben, a frontmenti és a határmenti térségekben, rakétákkal és drónokkal Oroszország nem mért célzott csapást az energetikai infrastruktúrára, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Közben ismerté vált egy felmérés eredménye, amely azt mutatja, az ukránok mindössze 20%-a számít arra, hogy a háború a következő hetekben, vagy legalább az első fél évben véget ér. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését, jelentette az iráni félhivatalos Fars hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a síta állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Végül az időjárásról, túlnyomóan borult lesz az ég, elszórtan vegyes halmaz állapotú csapadék is várható, északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg únos eső, havas eső, majd eső vált fel. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2, napközben aztán mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Debnár Ádám hírszerkesztő, Turi Sarolt a zenei szerkesztő és Birincsik Márton technikus nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallják. 14. Leó pápa a szerzetesekhez fordulva így fogalmaz. Tágítsátok ki az imádság és az élet kérését, keresését és zörgetését az örökké valóság horizontjára, amely meghaladja e világ valóságait, és azokat az örök vasárnap felé irányítja, amikor az egész emberiség belép majd Isten pihenésébe. Kedves hallgatóink, rövidesen kezdődik a Megértés hullámhosszán című élő telefonos műsorunk. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-610. Ebben az órában Buda Péter atya várja az önök telefonhívásait. A 21 órakor elhangzó hírek után Grecsó Krisztián Vera című regényének 10. részét Törőcsik Franciska olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban. 21 óra 30 perckor a Lélek útjain című műsorunkban a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Radnóti Miklós február című versét Kaszás Attila előadásában hallgathatják meg. Majd Regős József barlangkutató ősrégésszel beszélgetünk Szilvásváradon az Orbán ház bemutató termében. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Leltár című műsorunkban az Arany János balladáiban megjelenő erkölcsi példázatokat ismerhetik meg, majd Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 4. része hangzik el. Végül a halottainkról való megemlékezésről elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg. Ezután megismételjük a közéletet, melyben két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is mások mellett kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Vendégünk dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármestere. A 23 órai hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. Ezután kezdődik a Hitvalló, melyben Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe és Szent Balázs püspök élete lesz a téma. Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget. Évfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok mindenkinek, aki most a Szent István Rádiót hallgatja ezen a szép ünnepen, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján. Az ünnepben ott van, hogy vannak, akik hívő lélekkel virrasztva várták az Úr érkezését, és gondolunk itt elsősorban Simeonra és Annára, meg mindazokra, akiknek ők ott hirdetik a megváltó eljövetelét és az örömhírt. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy nem változtatunk a témán. A múlt alkalommal, január első hétfőjén, akkor Ferenc pápának a Hit világossága kezdetű enciklikájának a bevezető részét, nem is az egészet, de annak egy jelentős részét gondoltuk át, elmélkedtük át, és gondoltam, hogy folytassuk tovább ezt a témát. A következő rész, ami elhangzik, ugye ez az első fejezet, aminek ez a címe, a szeretetnek hittünk. És ez elsősorban az ószövetségi példákat fogja hozni a hittel kapcsolatban. Természetesen, miközben erről beszélgetünk, vagy próbálom értelmezni egy kicsit a Szentatyának a gondolatait, akkor szívesen várom, hogy a kedves rádióhallgatók telefonálnak, tehát bátran lehet hívni, akkor az előbb már elhangzott 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámát, a Szent István Rádiót, és akkor tényleg interaktívan be lehet kapcsolódni a műsorba. Tehát ha valakinek kérdése, hozzászólása van, vagy saját tapasztalatot szeretne elmondani, bátran hívjon bennünket. Tehát a szeretetnek hittünk, ez egy idézet Szent János első leveléből, a 4. fejezet 16. verse, és utána rögtön az alfejezet cím az Ábrahám atyánk a hitben. Tehát egyértelmű, hogy a következő rész az Ábrahámról fog szólni, akit egyébként is a hit atyának szoktunk nevezni, eléggé elterjedt kifejezés vele kapcsolatban, ugye ő az első monoteista ember a történelemben, de hogy ez hogyan jelenik meg, erről maga az enciklika is beszél. Így kezdődik, a hit utat nyit előttünk, és kíséri lépteinket a történelemben. Tehát először is két dolgot kell észrevennünk, hogy utat nyit. Tehát az azt jelenti, hogy valamiképpen előre mutat, hogy merre kell az embernek mennie, hiszen az út az azért van, hogy eljussunk valahonnan valahová, és amikor az úton megyünk, akkor mindig úgy gondolunk rá, hogy előre haladunk. Tehát előttünk megnyílik ez az út, ez a lehetőség, ugyanakkor azonban a hit kíséri is lépteinket, vagyis nem jelent az, hogy előre szalad, hanem miközben mi haladunk a hit útján előre, közben a hit az ott van velünk, ott van bennünk. És az utolsó szó is hangsúlyos a történelemben. Tehát itt nem valami elvonatkoztatott dologról van szó, nem valami lebegésről, hanem a történelem, ami azt jelenti, hogy a valóság. A történelem az mindenki számára elsősorban a saját történelme. Persze van ismeretünk a múltról, ezt tudom, mert hogy én magam is történelmet tanítok, és vannak elképzeléseink a jövőről, de az igazi történelme az embernek az, amit ő maga megél. Az egész földnek a vonatkozásában, tehát halljuk a híreket, hogy mi történik körülöttünk, de ez is még egy tágabb fogalom, az elsődleges történelem az mindenki számára az, ami vele történik meg, mondhatjuk azt, hogy a mindennapjai az embernek, aminek az összessége minden embernek a mindennapi története adja ki az egész emberiségnek a történelmét, és ez a valóság. Ez az, ami körülvette az, a, a bennünket megelőző generációkat, és ami majd körül is fogja venni azokat, akik majd utánunk élnek ugyanebben a téridő relációban. Ezért, ha meg akarjuk érteni, hogy mi a hit, el kell mondanunk a folyamatát, a hívő ember útját, amelyre elsősorban az Ószövetségben kapunk példákat. Amit az előbb a bevezetőben mondtam, arra reflektál rögtön a Szentatya, hogy ha a hitet meg akarjuk érteni, akkor azért vissza kell menni az időben, meg kell nézni, hogy hogyan jelent meg korábban a hit, mit jelent ez a hívő ember számára, és ugye nem mehetünk el a Szentírás mellett, hiszen a Szentírás, mint Isten szava, nem régen volt Isten igéjének vasárnapja, a Szentírás, ez egy állandó iránytű számunkra, és ugyanakkor egy mértékadó, egy mérce, amihez mi magunk is tudjuk mérni magunkat, és a Szentírásban megjelenő, most konkrétan itt a hitre vonatkozó részek, azok számunkra is olyanok, amihez a mi hitünket tudjuk mérni. Hol is tartunk mi ezen az úton? A példák, amelyekre hivatkozik, ez elsősorban Ábrahám, majd utána Izrael, illetve hát az új szövetségnek a hite. Különös hely illeti Ábrahámot, atyánkat a hitben. Életében megdöbbentő dolog történik. Isten megszólítja, úgy mutatkozik meg neki, mint Isten, aki beszél és nevén szólítja őt. Tehát ha megnézzük a hitnek a folyamatát, akkor az elsődleges dolog az, hogy az ember életében történik ez. Tehát egy valóságos, reális téridőben, Ábrahámnak az életében. A másik, hogy ez a megdöbbentő dolog, ami vele történik az, hogy az Isten megszólítja őt. Az Isten beszél, és nevén szólítja. Tehát, hogy, és ez itt az érdekes, és ez majd folytatódik is, hogy a hit az odahallgatáshoz kötődik. Ábrahám nem látja az Istent, de hallja a hangját. Tehát, hogy az Isten nem úgy jelenik meg, hogy a maga teljes nyíltságában vagy valóságában, hogy egyébként is azért az Ószövetségben találunk példákat arra, hogy amikor az Isten egy kicsit jobban megmutatja magát, az az ember számára életveszélyes. Tehát itt is ez történik, hogy az Isten a szava által, a hangjával, tehát nem tudjuk, milyen lehetett az Istennek a hangja, de Ábrahám hallotta az Istent. Érdekes az, hogy az Isten nem más érzékszervét választotta ki az embernek, hanem pontosan a hallását arra, hogy megismertesse magát az emberrel. Tehát Ábrahám nem látja. Ez azért furcsa, mert mi amikor beszélgetünk, akkor legalábbis a régi időkben az általában úgy történt, hogy az emberek nem csak hallották egymást, hanem látták is. Ugye az emberi hangnak van egy terjedési sebesség és egy bizonyos hatósugara is, ami után elhal. Tehát ahhoz, hogyha kommunikálni akar az ember, akkor mondhatjuk azt, hogy szinte látó távolságba kellett lenni egymással. És ezt szoktuk meg, a mi világunkban ez már kicsit másképp működik, mert hát a technikai eszközök lehetővé teszik azt, hogy olyan emberekkel is tudjunk társalgást folytatni, akiket nem látunk. De Ábrahám idejében ez még egészen másképpen történt. Tehát akinek hallom a hangját, azt általában látom is. Itt azonban az Isten nem használja föl a képi valóságot, hanem csak a hangját adja. Megszólítja, és nevén szólítja. Beszél hozzá az Isten. És így folytatja tovább az enciklika, hogy így nyer a hit személyes jelleget. Isten ezek szerint nem valamely helyhez, vagy valami különleges szent időhöz kötött Isten, hanem egy személy istene, éppen Ábrahám, Izsák és Jákob istene, aki kapcsolatba tud lépni az emberrel, és szövetséget tud kötni vele. Ez azért fontos ezt hangsúlyozni, hogy a hang az, amiről itt szó van, nem kötődik helyhez. Ábrahám korában az Istennel való kapcsolat, illetve beszéljünk többes számban, az istenekkel való kapcsolat, amelyről majd nem sokára látni fogjuk, hogy azok igazából bálványok, tehát azok mindig helyhez kötöttek, tehát térbelileg lehatárolt. Megvoltak az egyes isteneknek a szentélyei, szent helyei. És amikor az ember kapcsolatba akart lépni ezekkel az istenekkel, akkor elment ezekre a szent helyekre, ott mutatta be az áldozatát, ott próbált ezekkel az istenekkel valami módon kommunikálni. Persze tudjuk, hogy ez öncsalás, de akkor is az emberek egyelőre eddig tudtak eljutni az Isten kapcsolatban. Az Isten szava azonban nem kötődik helyhez. Ha megnézzük Ábrahámnak a történetét, akkor az Isten többször is beszél Ábrahámmal, és különböző helyeken, viszont ugyanaz az Isten. Tehát nem az, hogy na ezen a helyen én vagyok az Isten, elmegyek egy másik városba, ott más az Isten, és így tovább. Ez az Isten, ez ugyanaz az egy valóság, és nincs térhez kötve, nem csak bizonyos helyeken szólítható meg, vagy imádható, és ez az Isten is nem csak bizonyos helyeken szól az emberhez, jelen esetben Ábrahámhoz, hanem bárhol a legváratlanabb helyzetekben. Egyébként érdekes lenne elgondolkodni azon, mint ahogy vannak is, akik megteszik, és biztosan vannak jó néhányan, akik látták az Ábrahám című filmet, amely próbálja valahogy érzékeltetni, visszaadni, hogy hogyan is történt ez az, különösen az első megszólítás, amikor az Isten nevén nevezi, hogy akkor még nem Abraham, hanem még Abraham, tehát az Isten néven nevezi őt, ez egyben jelenti azt, hogy ismeri, tudja, hogy kit szólít meg. Másrészt, ugye, akinek a nevét ismerjük, azt egy bizonyos mértékig birtokoljuk is, tehát az Isten érzékelteti, hogy az enyém vagy, és mi lehetett Ábrahámnak, vagy Ábrahámnak a reakciója. Tehát, hogyha valaki hall egy hangot, akkor az első dolog az, hogy körülnéz. Hogy ki ennek a hangnak a gazdája? Kitől jön a hang? Ki szólít meg engem? Ki ismer engem? És ugye ezekben az ábrahámos filmekben ott tényleg ez van, hogy Ábrahám csodálkozik, és próbálja fölkutatni a maga emberi módján a hangnak a forrását. Mert hogy amikor valaki emberi nyelven szól hozzánk, akkor feltételezzük, hogy ember az, aki megszólít bennünket. És Ábrahámnak annál nagyobb a meglepetése, hogy amikor az Isten bemutatkozik, és kiderül, hogy ő nem egy ember, és nem is egy helyhez kötött istenecske, hanem ő maga az, aki nem csak Ábrahámnak, hanem az egész világnak az ura. És ebből ugye látszik, hogy Isten későbbiekben magát hozzáköti Ábrahámhoz, és mondja, hogy az Istened vagyok, és az Istened leszek, és a leszármazottaidnak az Istene leszek. Tehát mint egy kettős kisajátítás történik meg, és ugye ez a hitnek egy nagyon fontos folyamata, hogy az Isten mint egy birtokba veszi az embert, és az ember is egy bizonyos mértékig a hit révén, hogy elfogadja az Istennek a szavát, ő is valamit az Istenből a magába fogad. Ezért van az, hogy az Isten valójában itt az emberek istene, akik tudják fogadni az ő szavát, akik tudják értelmezni az üzenetet, és tudnak az üzenetnek megfelelően élni és cselekedni. Tehát az Isten kapcsolatba lép az emberrel, sőt, ezen túl is megy, mert itt már a Szent Atya rögtön meg is említi, hogy nem csak kapcsolat jön létre, és nem egy olyan kapcsolat, hogy az Isten parancsol, az ember engedelmeskedik, hanem az Isten szövetséget akar kötni az emberrel. És akkor itt következik, a következő mondatban, a hitnek egy bizonyos fajta meghatározása. A hit válasz egy szóra, amely személyesen szólít meg, válasz valakinek, aki nevünkön szólít bennünket. Tehát, hogy tulajdonképpen az emberben, amikor megszületik a hit, az nem egy magától jövő valami, hanem tulajdonképpen már egy válaszreakció. Tehát itt rögtön kiderül, hogy a hit, ami az emberben van, az az Isten kezdeményezésére jön létre. Ugye ez az, amit majd később meg is fogalmaz az egyház is a maga hitvallásában, hogy a hittel kapcsolatban, hogy a hit az az Istennek az ajándéka. Tehát nem én vagyok az, aki mintegy kitermelem magamból a hitet. Ugye a későbbiekben persze felelősségünk van a hitünkért, de nem én vagyok az, aki generálom a hitet magamban, hanem a hit az tulajdonképpen már csak egy válasz. A hit az akkor születik meg, amikor az ember rádöbben arra, hogy ő megszólított lény. Valaki szól hozzá. Most ez a szól hozzá, ez Ábrahám esetében ez talán egyértelműbb volt, mint a későbbi koroknak a millió és millió hívő emberének az esetében, mert Ábrahám tényleg hallotta a szót. Mi viszont, amikor megszületik bennünk a hit, sokszor nem halljuk közvetlenül az Isten szavát, hanem mások közvetítésével érkezik el hozzánk az Isten szava, tehát nem az Isten szólít meg direkt módon, hanem indirekt módon szólít meg bennünket az Isten, például az egyház ige hirdetésén keresztül, vagy bármilyen más módon. Nagyon ritka az, amikor valaki azt tapasztalja, hogy valamilyen különleges állapotban az Isten tényleg megszólítja őt. Az Isten szava az ott van, a szó az elengedhetetlen, és a válaszunkból derül ki, hogy mi megszólítottak vagyunk, hogy az Isten néven szólít bennünket, még akkor is, hogyha nem halljuk a testi fülünkkel, hogy tényleg külön-külön mindenkit a nevén megszólítana az Isten. Na, tehát folytassuk tovább az enciklikát, illetve mielőtt folytatnánk tovább, egy kis zenét is hallgassunk. Thank you. kedves hallgatók, a következő rész továbbra is Ábrahámmal foglalkozik, így szól: amint ez a szó Ábrahámnak mond, az meghívás és ígéret. Elsősorban hívás, hogy hagyja el szülőföldjét, felszólítás, hogy táruljon ki az új élet előtt, egy kivonulás kezdete, amely nem várt jövő felé tart. Tehát amikor az Isten beszél hozzá, ez nem mesemondás. Itt nem arról van szó, hogy az Isten unatkozik, és akkor beszélni akar az emberrel, hanem az Isten határozott szándékkal, sőt tervel szólítja meg Ábrahámot. Először is egy feladatot ad neki, egy meghívást. A meghívás, amely mondhatjuk azt, hogy elég kellemetlen. Tehát Ábrahámnak megvan a maga élete. Gondoljunk bele, hogy mindannyian, akik már letelepedett emberek vagyunk, amikor egyszer csak valakitől azt hallanánk, hogy jó, akkor most hagyd itt a házadat, meg a javaidnak egy jó részét, és akkor indulj el, és majd én mutatom neked, hogy hova menj, de konkrétan nem mondja meg még azt se, hogy hova kell elindulni. Tehát amikor az Isten megszólítja Ábrahámot, akkor egy feltétlen bizalmat vár el tőle. Egy felszólítja, hogy induljon el, és ami eddig volt, azokat ne tekintse olyan fontosnak, ami maradásra bírna. Ábrahám tulajdonképpen egy nagyon nagy kihívás elé áll. Tehát van egy ismeretlen hang, aki nevén szólítja. De ne gondoljuk, hogy az Isten kényszerít. Tehát nem arról van szó, hogy az Isten Ábrahámot rá kényszerítette arra, hogy neked most muszáj elindulnod. Inkább azt mondanánk, hogy meghívta egy kalandra. De ez egy olyan kaland, ami egy kicsit a sötétbe ugrás. Mert Ábrahám nem tudja a végkimenetelét, csak az, hogy indulj el, menj. Tehát ahogyan itt hallottuk a szövegbe, hogy egy új élet előtt tudjon kitárulkozni, ami tele van bizonytalansággal. És ugye igazából, ami az érdekes, hogy az Isten nem ad garanciát. Későbbiekben, az Ószövetségben is előfordul az, hogy amikor az Isten mondjuk egy angyalán keresztül kér valakitől valamit, akkor az illető bizonytalan, és éppen ezért valami jelet kíván. Hogy igenis, most akkor bizonyítsa be ez a küldönc, hogy ténylegesen az Isten áll mögötte. Számomra a legkedvesebb ilyen történet Gedeonnak a története, aki többször is jelet kér és próbára teszi az Isten. Talán a kedves hallgatók, a Biblia ismerők, és akkor emlékezhetnek rá, hogy jó, akkor kitesszük itt a gyapjút, és akkor egyik nap mindenfelé legyen harmat, de a gyapjú legyen száraz, következő nap meg a gyapjú legyen nedves, harmatos körülötte, meg minden száraz, tehát mindenképpen meg akar bizonyosodni arról, hogy érdemes belevágni abba a kalandba, amire az Isten meghívja. Ábrahámnál, és ugye ez az ő hitének az igazi nagyszerűsége, és ezért nevezhetjük őt a hit atyának, mert hogy az Isten garancia nélkül kéri tőle ezt. És Ábrahám tényleg kivonul a őseinek a városából, a földjéről, és elindul erre az új útra. Tehát ugye kivonulás alatt általában azt értjük, amikor Egyiptomból kivonul Izrael, de hát Ábrahám volt az első, aki kivonult az ő népe közül, és elindul egy olyan irányba, amiről nem tudja pontosan, hogy mi lesz. Ugye ez a meghívás. Az Isten azonban ugye ígéretet is tesz, majd erről is lesz szó, tehát így folytatódik most az enciklika, hogy a látás amellyel a hit megajándékozza Ábrahámot, mindig összetartozik azzal a megteendő lépéssel, a hit nem mértékben lát, a hit olyan mértékben lát, amilyen mértékben lépéseket tesz, amilyen mértékben belép az Isten szava által nyitott térbe. Tehát a hit és a hitből fakadó cselekedet, ez nagyon összefügg egymással. Tehát Ábrahám azzal, hogy elindul, ezzel nyitotta meg magát még inkább arra a hitre, hogy az Isten újabb és újabb dolgokat mondjon neki. De ez kellett az, hogy tényleg kilépjen az addigi megszokottból. Most mondom, hogyha nekünk valaki ilyet mondana, hát szerintem nehezen indulnánk el. Jó, hát mondjuk mi papok azt megtapasztaljuk, hogy ugye mivel engedelmességi ígéretet tettünk a főpásztornak, ha a főpásztor bizonyos ideig egy helyben való lelkipásztorkodás után azt mondja, hogy indulj el egy másik helyre, az egyház megy a másik végébe, új emberek közé, és ott legyél lelkipásztor. Ez tudom azt, hogy számunkra is kihívást jelent. Mert hogy egy kicsit az ismeretlenbe megyünk. Pedig hát itt vagyunk a saját egyházmegyénkben, magyarul beszélő emberek között, nem idegen népek között, és így tovább, és mégis azért ehhez kell egy bizonyos lelki erő itt az engedelmességhez. Ábrahám esetében ez sokkal drasztikusabb volt. Tehát ő úgy engedelmeskedett, hogy egyrészt nem kapott konkrét helyet, hogy hová menjél, meg még konkrét feladatot sem, hogy mit csináljál. És mégis Ábrahám képes volt megtenni ezt a lépést, elindult az úton, amelyre az Isten meghívta, és utána erre a szóra bízza az életének a további alakítását is. Viszont, ahogyan az első mondatban hangzott, ugye ennek a fejezetnek az első mondatában, ez nem csak egy meghívás, meg egy feladat, hanem ígéret is kapcsolódik hozzá, méghozzá, ugye így ír az enciklika, ebben a szóban egy ígéret is van. Számos utódod lesz, nagy nép atya leszel. És akkor itt megint azt kell mondani, hogy jaj, de jó, hogy van egy ilyen ígéret. Igen, de hogyha racionálisan gondolkodunk, és tételezzük föl, hogy azért Ábrahám is egy racionális gondolkodó lény volt, mert nyilván az egyébként a történetéből többször kiderül, mert megpróbál ő is megoldani feladatokat a saját esze szerint, és amikor ígéretet kap, hogy gyermeke születik, és számos utódja, akkor hogyha racionálisan gondolkodik, akkor eszébe juthat, hogy ez egy ugyanolyan képtelenség, mint az, hogy induljak el a megszokott környezetemből valahová. Ugyanis Ábrahám teljesen tisztában van vele, hogy ő öreg, Sára szintén öreg, ráadásul meddő. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy számos utód atyává teszlek, és nagy nép származik tőled, ez ugyanolyan kockázatos, mint maga az első dolog, a meghívás. És itt az a kérdés, hogy Ábrahámban mi játszódhatott le, hogyha végigveszi racionálisan ezeket, amiket az előbb felsoroltam, meg azt is, hogy az Isten szava nem kényszerítő szó, akkor mégis azt látjuk, hogy Ábrahámban valami óriási bizalom és remény van ennek a szónak a hallatán. Mert megteszi mindazt, amit az Isten kér tőle. Tehát elindul, és utána pedig reménykedik, hogy a megtett lépések után nem csak a kérés válik valóra, amit az Isten hozzáintézett, és ő elindul és megy, hanem, hogy az ígéret is, amit ez a szó, az Isten hozzáfűzött ahhoz a cselekvéshez, hogy indulj el. Igaz, hogy Ábrahám hite, mint válasz egy korábbi szóra, mindig az emlékezet aktusa lesz. Ez az emlékezés mégsem a múlthoz kötődik, mivel egy ígéret emlékezete képes megnyitni a jövő felé, egy életen át meg tudja világítani az utat. Így válik láthatóvá, hogy a hit, mint memória futuri, a jövő emlékezete mélyen szorosan kapcsolódik a reményhez. Tehát ebben a részben pontosan azt látjuk, hogy Ábrahám számára ez a szó, amit egyszer hallott, utána az emlékezet tárgya lesz, élete során folyamatosan. Ami kitűnik abból is, hogy éveken keresztül nincsen újabb szó. Ábrahám megy, és az Isten nem szól hozzá, hosszú-hosszú időn keresztül. De Ábrahám azért megy tovább, mert emlékezik a szóra. És ott van mellette ugye az ígéret, ami viszont a jövőre vonatkozik. Tehát emlékezik a múltban elhangzott szóra, ami a jövőre vonatkozik, és ez ad neki egy olyan reményt, hogy érdemes folytatni az utat, mert előbb-utóbb az Isten, aki őt megszólította, az be is teljesíti azt, amit megígért neki. De ez a valóságban még nincs meg, tehát itt lép be az egész történetbe a remény. Tehát ez a fajta hit, amely Ábrahámban megvolt, az a reményben nyer értelmet, hogy hiszek, és hiszem azt, hogy az Isten beteljesíti mindazt, amit mondani fog. És itt most hallgassunk újra egy pici zenét. következő pontban majd már így előre mondom, hogy, valójában a hitnek és a hűségnek a kapcsolatáról lesz szó, ugyanis, ahogyan a szöveg szól, Ábrahámtól azt kérik, hogy hagyatkozzon rá erre a szóra. A hit megérti, hogy a szó, amely önmagában jelentéktelen és elröppenő dolog, ha a hűséges Isten mondja ki, mennyivel biztosabb és mennyire megtámadhatatlan lehet olyan valóság, amely lehetővé teszi az időben zajló utunk folyamatosságát. Vagyis, egy kicsit kibontva a dolgot, azt kell látnunk, hogy a szóval kapcsolatban tapasztalatunk az, amit ugye a latin mondás is mond, hogy verba volant, tehát a szó az elszáll. Nagyon sokszor mi is így vagyunk vele a mindennapi életünkben, hogy hát locsizunk, fecsizünk, beszélünk erről, arról, aztán úgysem kell azt komolyan venni, hát az úgyis elfelejtődik, meg utána kimagyarázzuk, és így tovább. Tehát a szó az egy kicsit ilyen bizonytalan. Általában. Persze, azért nekünk keresztényeknek figyelni kell rá, hogy a kimondott szó azért az erkölcsi felelősséggel jár, tehát ez pontosan a hitünkből tudjuk megtanulni. De hát hányszor találkoztunk azzal, hogy már becsaptak bennünket, hogy hitszegők kiváltak, emberek és így tovább. Viszont Ábrahám rádöbben arra, hogy a szó, amit úgy általában csak ilyen apró dolgokra, hírközlésre, érzelmek kifejezésére, vagy éppen feladatoknak az elmondására szánunk, egészen másképpen hangzik akkor, hogyha az az Istentől jön. Mert hogyha az Isten mondja, akkor az a szó az abszolút biztos. Tehát az egy olyan dolog, amelyre lehet életet építeni. Ugye, az Istennek a szava az biztos, megmásíthatatlan és visszavonhatatlan. Egy olyan valóság, mondta itt ugye a szöveg, hogy amire rá lehet építeni az utunknak a folyamatosságát. Tehát, hogy ami mentén biztosan haladhatunk az életünkben. A hit ezt a szót úgy fogadja, mint rendíthetetlen sziklát, amelyre biztos alapokat lehet vetni. Tehát, hogy az Isten szava az, ahogyan itt elhangzott a szövegbe, szikla. Tehát ugye tudjuk azt, Jézus maga is használja ezt a képet, hogyha sziklára építenek valamit, akkor az biztos. Ugye emlékezhetünk a sziklára épült házra, amelyet semmiféle vihar, özönvíz nem tudott elpusztítani, vagy emlékezhetünk éppen a Péternek adott ígéretre, amikor azt mondja, te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Tehát, hogy amikor az ember megtapasztalja, hogy az Isten szava az olyan, mint a szikla, akkor ez egy bizonyosság az ember számára. És ez akkor most jön egy kis etimológiai rész, de azért csak nem ugrom át, mert érdemes hallani ezeket a szavakat. Ezért a Bibliában a hitet a héber emunach szóval jelölik, amely az aman igéből ered, és alapjelentése fenntartani. Tehát fenntartani valamit, ami azt jelenti, hogy akkor az nem vész el, az megmarad. Tehát a hit az egy stabilitást, állandóságot jelent, és ugye itt jelenik meg majd mindjárt a hűség is. Az emunah jelentheti mind Isten hűségét, mind az ember hitét. Tehát tulajdonképpen ugyanaz a szó, az emunah, az a hűséget is jelenti, és a hitet is. Tehát az Isten részéről ott van a hűség, az ember részéről pedig ott van a hit. A hívő ember abból meríti erejét, hogy ráhagyatkozik a hűséges Isten kezére. És akkor itt most jön egy kis részlet jeruzsálemi Szent Kürillosztól, aki megpróbálja ezt a dolgot magyarázni. A szó kettős jelentésével játszva, ami a megfelelő görög pistis és a latin fidelis szavakban is jelen van, ugye a magyarban ezt nem tudjuk elmondani. Tehát nálunk a hűség és a hit nyilván kapcsolódik egymáshoz, de hát ugye két külön szó. Ugye itt a héberben az emunach, és ahogyan az előbb láttuk itt, a görögben a pistos, illetve a latinban a fidelis szavak, mondhatjuk, hogy tükörfordításai lehetnek az emunachnak, mert hogy mind a két esetben, a görög szó esetében is, és a latin szó esetében is megjelenik az, hogy jelenti egyben a hűséget is, és jelenti egyben a hitet is. Na, tehát akkor térjünk ide vissza, hogy mind a két szóban, a pisztoszban és a fidelis szavakban is jelen van, magasztalja a keresztény ember méltóságát, aki magától, Istentől kapja a nevét. Mindketten fidéliszek. Tehát, hogyha az Isten hűséges, akkor az ember pedig hívő. Tehát mind a kettőre el lehet mondani, hogy fidélisz. Tehát az ember ugyanazzal a szóval fejezhető ki, mint amivel az Isten. Szent Ágoston így magyarázza, hívő, fidélisz ember az, aki hisz az ígéretet tevő Istennek. A hűséges, fidélisz Isten pedig az, aki megadja azt, amit az embernek megígért. Itt ugye is érdekes, hogy itt Szent Ágostonnál az ígéret van a központban, hogy az ember hisz az ígéretben, és ezért fidélisz, mert hívő, az Isten pedig, aki az ígéretet adta, ő meg hűséges ehhez, és ezért fidélisz. A későbbiekben Ábrahám történetével folytatódik még mindig a körlevél, és itt különösen azt emeli ki, hogy Ábrahám az ígéret által egy ígéretnek a hordozója is lesz, amely ugye majd elvezet Izsáknak a megszületéséhez, hiszen maga az Úr mondja, Sára a feleséged, fiút szül neked, és te Izsáknak fogod nevezni. És itt is az jelenik meg, hogy az Isten feltétlenül várja Ábrahámtól a bizalmat, mert hogy, ahogy az előbb már említettük, Ábrahám és Sára gyakorlatilag képtelen az utódnak a létrehozására. És az Isten mégis pont egy olyan dolgot ígér neki, amire az ember képtelen. És Ábrahám mégis elfogadja Istentől ezt, mert hogy az Istenben fölismeri a teremtő Istent. Azt, akit Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben így jellemez, hogy ő az, aki létrehívja a nem létezőket. Ugye az Ábrahám esetében ugye a nem létező Izsák az Isten ígérete által léphet be a történelembe Ábrahám és Sára hitén keresztül, akik elfogadják az Istennek ezt az ígéretét. Itt, ugye, és akkor most kicsit átugrottam, meg összefoglaltam a következő részt, csak azért, mert már a műsoridőnk nagyon lerövidült. Ábrahám számára az Istenbe vetett hit megvilágosítja létének legmélyebb gyökereit, lehetővé teszi, hogy felismerje a jóság forrását, amelyből minden ered, és megerősíti abból, hogy saját élete nem a semmiből, vagy a véletlenből, hanem egy meghívásból és személyes szeretetből való. Ne felejtsük el, itt most visszautalunk ennek a fejezetnek a címére, a szeretetnek hittünk. Tehát Ábrahám az Istennek ezen megnyilvánulásai alapján rádöbben arra, hogy az ő léte az nem egy véletlenszerű lét. Tehát nem esetleges az, hogy ő itt van ebben a világban. Hogy az Istennek terve van vele. És az Isten az, aki elhelyezte őt itt, és az Isten az, aki meghívta. Az az Isten, aki szeretettel fordul rá hozzá, és ennek a szeretetnek, szeretetre adott válasz az, amely Ábrahám oldaláról megjelenik, mint a hit. És akkor itt még egy dologra azért ki kell térni, ugye ez az Ábrahámnak a nagy próbatétele, amely Izsák feláldozását kéri, mármint az Isten kéri tőle Izsák feláldozását, miután már megszületett és felcseperedett, és itt jelenik meg, hogy az Isten szava az nem csak, hogy egyes életeket tud befolyásolni ebben a világban, hanem az Isten szava az az élet szava, ami még a halált is legyőzi, és a halálon is túlmutat. Megint egy pici idézet, a szó, amely képes volt arra, hogy Ábrahámnak, mint egy halott testében, és a magtalan Sárának halott ölében fiút adjon, arra is képes lesz, hogy minden fenyegetéssel és veszedelemmel szemben biztosítsa a jövő ígéretét. Tehát, hogy még amikor egy ilyen szituáció jelenik meg, hogy mindennek vége, ez nem jelenti az Isten szavának az érvénytelenségét. Az Isten szava még ezeken is túl tudja lendíteni, akár a pusztuláson, a halálon keresztül is. Kedves rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen a figyelmet, és kívánom mindenkinek, aki még a Szent István Rádiót hallgatja a továbbiakban is, hogy gazdagodjon a műsorok által, akik pedig úgy gondolják, hogy most inkább nyugovóra térnek, azoknak jó pihenést kívánok, holnap pedig vidám ébredést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.